Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük néked, hogy újra születésnapodra emlékezhetünk. Köszönjük, hogy eljöttél erre a földre. Te, aki öröktől fogva valóságos Isten, valóságos emberséget vettél fel magadra, és csodálatos személyként, valóságos Istenként és valóságos emberként, és bűntelen emberként megjelentél, azért, hogy megváltsál minket a Golgota keresztjén. Köszönjük néked az utat, amit a jászoltól megtettél a keresztig, és köszönjük néked az utat, amit a kereszttől megtettél az üres sírig, és aztán látjuk az ígéből, hogy visszatértél a mennyei trónra, ahol olyan nevet kaptál az atyától, ami minden név fölött való, hogy a te nevedre minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Krisztus Úr az Atya Istennek a dicsőségére. Köszönjük, hogy vallhatjuk előtted, hogy Úrnak vallunk, a mindenség Urának. Látod, hogy milyen sokszor nem bízunk te benned, és nem is engedünk neked. A magunk uraiként élünk, kérünk, bocsáss meg nekünk ezért a lázadásért, és segíts bennünket, hogy itt is, ma is, és minden napon, amíg csak tart a földi életünk, tudjunk előtted meghódolni, tőled függő életet élni, és előtted való örömben és békességben, de felelősségtudatban járni, kelni. Kérünk téged, hogy vonj magadhoz most közelebb, és áld meg mai Isten tiszteletünket. Téged tudjunk ünnepelni, előtte tudjunk örvendezni és meghajolni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumának második részéből olvassuk, a második rész első 12 verséből, mely ige szakaszt leülve hallgassátok meg. Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván felháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem, és egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta vala meg a próféta, és te, Betlehem, Júdának földje, semmiképp sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai közt, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes, titkon hívatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét, és elküldvén őket Betlehembe mondanékik, elmenvén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihest pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának, és íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy mindaddig, míg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének, és bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adtak néki, aranyat, tömjét és mirhát. És mivel álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne térjenek, más úton tértek vissza hazájukba. Tegnap láttuk ezeket a bölcseket, láttuk azt, hogy kik voltak ők, egész jó be lehet határolni a kilétüket. Mág golyoknak nevezi többes számban őket Máté evangélista, ami bölcseket jelent. Mág golyok voltak a méd népnek a papi törzse, és ezek az emberek körülbelül a mai Iránnak a területéről jöttek el, oda Jeruzsálembe, illetve aztán utána Betlehembe, Jézushoz. Láttuk azt is, hogy miért indultak útra. Azért indultak útra, mert láttak egy fényes csillagot ragyogni az égen, egy rendkívüli természeti jelenségnek lettek váratlanul a szemtanúi, és elkezdtek gondolkozni azon, hogy ennek mi lehet a magyarázata. És nem az asztrológiai, tehát csillagjósi ismereteik alapján, hanem az ószövetségi írásoknak, különösen Mózes 4. könyvének az egyik részlete alapján jöttek rá arra, hogy Júdában, Júda földjén, Izrael földjén egy király született, aki rendkívül nagy király lesz, nagy uralkodó lesz. És ezért indultak el. Aztán, amikor odaértek Jeruzsálembe, akkor ott megint a Bibliából kaptak egy eligazítást, mert senki nem tudta, hogy megszületett a zsidó király. Hát, ki az? Na, lényeg, hogy utána néztek az írástudók, és akkor látták az Ószövetségben, Mikiás könyvében, hogy Betlehemet jelöli meg a prófét, hogy majd ott születik egy nagy fejedelem. Tehát menjetek oda, mondták nekik. Tehát valahogyan a csillag volt az, amelyik nekiindította őket, ez a csillagjelenség. De utána aztán úgy találtak Jézusra, ez volt a harmadik pontunk, hogy a Biblia szavai vezették el őket igazából Jézushoz. Majd kicsit tovább megyünk, mert azt látjuk, hogy amikor elindulnak Jeruzsálemből Jézus felé, Betlehembe, akkor egyszer csak megint fölragyog előttük ez az égi jelenség, ez a csillag, amiről itt aztán már világosan kiderül, hogy nem egy csillag volt, nem egy természetes csillag, meg nem bolygó együttállás, meg nem tudom micsoda, hanem ez Istennek a fénye volt, Istennek a dicsősége volt, mert előttük ment, a csillagok nem szoktak az ember előtt menni, és megállt a hely fölött, ahol Jézus volt. Hát a csillagok nem is szoktak így megállni, mennek, aztán ott megállnak egy hely fölött. Ez Istennek a dicsősége volt, ami megjelent, ami annak idején tűzoszlopba vezette Izraelt, hogy eljussanak az ígéret földjére. Itt Isten dicsősége volt az, ami elvezette ezeket az embereket. És amikor meglátják újra ezt a csillagot, azt olvassuk a Bibliában, hogy nagy örömmel örvendezének. Nagy örömmel, vagyis kitörő örömmel érkeztek meg, hogy úgy mondjam, Betlehembe, meg aztán Jézushoz is. Teljesen átjárta a lelküket az öröm. Ők annak idején otthon több mint 1000 kilométerről jöttek, meglátták keleten, hozzájuk képest keleten ezt a csillagot, ezt a fényjelet, és aztán annak nyomán indultak el, aztán eltűnt előlük, és akkor hirtelen most, amikor Jeruzsálemből elindulunk, megint meglátják, jó helyen vagyunk, jó nyomon vagyunk, ide kell jönnünk. Azt jelezte nekik, és nagy öröm töltötte el őket. És utána minden, amit csinálnak, én úgy gondolom, hogy ennek az örömnek a jegyébe történt. Ennek az örömnek a jegyébe történt. Mert mit csináltak? Ma azt nézzük meg először is, hogy hódoltak neki, aztán másodszor egy kicsit arról szeretnék beszélni, még ha tudok, hogy ajándékokat adtak ki Jézusnak. Tehát hódoltak neki, és ajándékokat adtak neki. Örömmel tették ezt. Nem kényszeredetten hódoltak Jézusnak. És nem kényszeredetten adtak ajándékot, a fogukat csikorgatva, hogy mit kell nekik most. Hanem ezt az egészet egy ilyen felszabadult örömmel tették meg. Örömmel hódolnak Jézusnak. Ugye ezek az emberek, ahogy tegnap láttuk, a méd birodalomban a király legfőbb tanácsadói voltak. Ezek magas beosztású emberek voltak, nagy emberek voltak, valószínűleg nem is voltak már fiatalok, idősebb emberek lehettek. És akkor megérkeznek ezek a saját hazájukban példaképeknek tekintett, idős, nagy tudású emberek. Megérkeznek oda Jézushoz, egy betlehemi kis házba, és akkor fogják magukat, és mit csinálnak? Leborulnak egy kisgyermek előtt. Leborulnak egy kisgyermek előtt. Jézus akkor már nem egészen kisbaba volt, már egy picikét nagyobb volt, de azért még mindig kisbabának számított. Pár hónapos lehetett. Leborulnak Jézus előtt. Hát nem különös ez, testvérek? Nem különös, hogy jönnek ezek a nagyszerű emberek, és betérnek egy szerény hajlékba, ahol találnak egy egyszerű kisgyermeket, semmi jele, hogy ez valami nagy király lenne, nincs a feje körül egy glória, De ők fogják magukat, és leborulnak. Azt mondja az eredeti szöveg, hogy egyenesen a földre borulnak le. Hogy lehetséges ez? Hát úgy, hogy ők látták, hogy ki ez a gyermek. Ők látták, hogy ez a gyermek az, akit a régi írások megmondtak. Mit mondott Bálám a Mózes 4. könyvében, hogy egy király születik majd? Hát jöttek. Hol van a zsidók királya? Kérdezik. A királyt keresnek. És aztán megmondják nekik a jeruzsálemi írástudók, hát a királynak annak Betlehembe kell születni, menjetek oda. Akkor megérkeznek, a csillag jele ott van, vezeti őket az utolsó pontig, és amikor ott vannak, akkor leborulnak, mert tudják, hogy egy király van előttük. Nem látszik még rajta, de az. Szegénységben van, törékeny kis emberke, akit még szoptatni kellett, meg tisztába tenni, nem tudott még beszélni, de már látták benne azt a nagy királyt, aki előtt mindenki le fog majd egyszer borulni. És ahhoz, testvéreim, hogy ezek a nagy emberek leboruljanak ott arra az egyszerű padlóra, ahhoz az kellett, hogy megalázzák magukat. Vagyis a gőgjüket, a büszkeségüket meg kellett tagadni, és leborulni előtte, mert azt kellett felismerniük, és föl is ismerték, hogy ez a valaki nagyobb, mint mi. És méltó arra, hogy leboruljunk előtte. Ez az alázat, testvérek, hát kibontakozik mindenkibe, aki a Biblia alapján eljut Jézushoz. Aki a Biblia alapján, a Biblia vezetésével eljut az Úr Jézushoz, az megérte, hogy ő kicsoda. És az az ember utána nem tud már ugyanaz maradni, mint aki volt. Az utána látja, hogy ő az én megváltom, ő az én királyom, ő az egész világnak a királya, az ura, akitől minden függ ebbe a mindenségbe, és én meg egy kis porszem vagyok hozzá képest, ráadásul még mennyi időn keresztül ellenkirálykodtam az életembe, és nem ismertem előt, lázadtam ellene, nem az ő akarata szerint éltem, nem az ő törvényei szerint, hanem a magamé szerint, magam tartottam kézbe a dolgokat, ő rá meg fittyet hánytam, hát van okom nekem arra, hogy leboruljak, bizony, hogy van. Megtagadva a büszkeségemet, a nagyságomat, a beképzeltségemet, leboruljak és elismerjem őt. Hát minden esetre, akiket a Jézushoz, az Úr Jézushoz, az ige vezet el, testvérek, azok meg tudják ezt tenni. Megalázzák magukat, és elismerik Jézust maguk fölött állónak. És ezt nem kényszeredetten teszik, tudjátok, hanem örömmel teszik, ahogy ezek az emberek tették. Mert ez nem valami rossz dolog, hanem ez egy örömteli dolog Jézus előtt leborulni, testvérek. Ez egy örömteli dolog, egy jó dolog, kedves dolog. Az embernek a lelke végre helyére talál. Nem azt a pozíciót szánta nekünk Isten, hogy a magunk életének a királyai legyünk, és mindent mi dirigáljunk. Ez nem ránk szabták ezt a ruhát. És amikor benne vagyunk, akkor úgy áll rajtunk, mint Dávid királyon, Dávidon, a fiatal srácon, a Saul királynak a páncélja, aki 2 méteres ember volt. Ő meg egy kis fiú volt még, egy fiatal ember. Hát lötyögött rajta, majd vegyük le az egészet. Nem nekünk szabták ezt a dolgot. Jézus a méltó arra, az ő szerepe ez, hogy a mi királyunk is, meg az egész mindenség királya legyen, és vezetője legyen. Ez a leborulás, testvérek, az eredeti görög szövegben úgy hangzik, hogy proszküneó, és ebben azért mondom csak, mert a küneó szó azt jelenti csókolni. Csókolni. Ez a legmélyebb tiszteletnek a kifejezése egyébként máig is megvan, olykor-olykor ugye a kézcsókban kifejeződik, amikor egy hölgynek valaki kezet csókol, vagy régebben ugye a királyoknak, fejedelmeknek a lábukat csókolták meg a hódolat kifejezéseképpen, és a régi időkben ez még inkább így volt. A csókolás, például az Isten iránti tiszteletet is úgy fejezték ki, Jób könyvében olvassuk, hogy az isteneket úgy tisztelték a holdban és a napban, hogy megcsókolták a kezüket, és dobták így a csókot a napnak, meg a holdnak. És mondja, Jób könyvében olvassuk ezt, hogy ha megcsókoltam volna a kezemet, a holdra és a napra tekintve, a bolygókra tekintve, az Isten előtt bűn lett volna. Mert nem a napot, meg a holdat kell isteníteni az embernek, egy csók hintésével megtisztelni, hanem az élő Istent kell tisztelni az embernek. De ugyanez ez a régi dolog. Itt is arról van szó, hogy amiről a Zsoltár beszél, miről is beszél a második Zsoltár, jut eszünkbe ez. Csókoljátok a fiút, mondja Isten. Az azt jelenti, hogy tiszteljétek a fiút. És kérdezi az ember, miféle fiút tiszteljünk? Az Isten fiát tiszteljétek, mondja már ott a Zsoltár. Ez egy messiási Zsoltár. A messiást, az Isten fiát kell csókolnotok, tisztelnetek. És itt van, testvérek, ez a csodálatos dolog, hogy mi is megtehetjük ezt, amit ezek a bölcsek megtettek, mert ez a bölcsekhez illő magatartás, hogy csókoljuk a fiút, akiről mi már tudjuk, hogy kicsoda, a názáreti Jézus az. Aki nem csak kisgyermek maradt, hanem felnőtt, és meghalt, és feltámadott, és most a világ mindenség királya. Hát kit imádunk mi? A hasunkat imádjuk? Magunkat imádjuk? A pénzt imádjuk? A családot imádjuk? Vagy mit helyette? Hát ő kell, hogy legyen a legfontosabb, a legelső a számunkra, akinek csókot hintünk. Csókoljátok a fiút. Hát milyen érdekes dolog, ha még tovább mélyítjük ezt a gondolatot. Az imádat, testvérek, az nem csak annyit jelent a Bibliában, hogy valaki egy 2 percre leborul, aztán azt mondja, hogy Uram, imádlak, aztán föláll és megy tovább. Az imádat, testvérek, a Szentírásban, akár az Ó, akár az Új Szövetségben azt jelenti, hogy az ember teljesen lemond arról, hogy a maga ura legyen. És elismeri maga fölött az urat, úrnak. Föladom a magam királyságát, és elismerem magam fölött az ő királyságát, de nem 2 percre, hanem életre szólóan. Ez a leborulás, testvérek, amit ezek az emberek itt végrehajtanak, ez nem azt jelenti, hogy ott elismerték, aztán utána fölálltak, kimentek, azt éltek tovább a saját maguk királyaiként, most úgy mondom, és önistenítő emberként. Hanem ezek az emberek onnantól kezdve Jézusnak voltak a hívei. Úgy is lehetne mondani ezt, hogy megtértek ezek az emberek. Bár pogányok voltak, a Zoroaszter vallásának voltak a hívei, de itt eljöttek, és leborultak a Jézus előtt. És onnantól kezdve ez azt jelenti, hogy odaadták magukat neki, kiszolgáltatták magukat neki. Az ő híveinként tértek vissza. És ezt, testvérek, így van velünk is, hogyha mi leborulunk Jézus előtt a szónak az igazi értelmében, akkor az azt jelenti, hogy totálisan lemondunk arról, hogy a saját életünk urai legyünk, akkor átadjuk neki magunk fölött a teljes rendelkezést. Persze, utána is kell döntenünk, és kell megfontolnunk a dolgokat, és használni az eszünket is, meg sok mindent kell még tenni utána, és van szuverenitásunk, de mégis ez egy olyan független, az a fajta függetlenség, ami mégis egy függés. Mert úgy vagyok független, hogy függök. Úgy vagyok szabad, hogy függök Jézustól. Lemondok arról, hogy én tartsam kézbe magam életét, és átadom magamat neki, akiről tudom, hogy megszületett, meghalt értem, föltámadt, és mindenható Úr jelenleg az egész mindenség fölött, elismerem őt magam fölött. Az életem minden területe fölött elismerem őt. Beleszólhat a családi életembe, a pénzköltésembe, abba, hogy férfiként, vagy asszonyként, vagy nem tudom, hogy viselkedek, hogy mit csinálok, hogy beszélek, milyen ügyeim vannak. Az emberi kapcsolataimba is beleszólhat. Taníthat engem a türelemre, a megbocsátásra, az igazi szeretetre, sok mindenre. Ezt, testvérek, elismerem őt magam fölött, azt jelenti, hogy az íge onnantól kezdve, az írott íge válik a számomra mindenné. Keresem az ígébe Jézusomat, az ő akaratát, az ő útmutatásait, mert én az ő imádója vagyok. Ezt jelenti a szó igaz értelmében, testvérek, keresztjének lenni. Keresztjének lenni nem azt jelenti, hogy valakit valamikor megkereszteltek. Aztán utána, mit tudom én, hébe-hóba elmegy a templomba. Keresztjének lenni azt jelenti, hogy Jézus előtt meghódolok egyszer és mindenkor, és átadom magam fölött neki az Úr, neki, aki meghalt értem, és aki föltámadt és él. Csókolom a fiút. Hát ez persze megtörténik szóban is, tehát az ember, hogy így mondjam, imádságban is ki tudja ezt fejezni. Le tudunk borulni, nem tudom, hogy itt nem írja az íge, hogy ezek a bölcsek, ezek mondtak ott valamit, vagy csak úgy leborultak a földre, én szerintem mondtak is valamit, de ez nem írta föl az evangélista, hogy mit. De valamit mondhattak. De az biztos, hogy mi mondhatunk valamit, ha mi Jézust imádjuk, ha ő nekünk az első, akkor el tudjuk neki mondani imádságba. Összetudjuk kulcsolni a kezünket, és Jézust megszólítjuk. És elmondjuk neki, hogy mi kik vagyunk, meg ő kicsoda. Meg mit szeretnénk, hogy ő kicsoda legyen nekünk. Kifejezzük előtte, és elismerjük az ő úrságát. Olvastuk itt a 4. adventi vasárnapon Pál apostolnak a Krisztus himnuszát a Filippi levélből. Ez van, hogy Isten ugye fölemelte őt a mindenség trónjára, és azért, hogy földieké, föld alatt valóké és mennyei lények is mindenki leboruljon előtt, és minden nyelv valja beszédben, szóban, kifejezze előtte, hogy elismeri őt a mindenség urának. A zsoltárokban hány ilyen példa van, ahol meghódolnak a zsoltár írói, vagy éneklői az Isten előtt, és vallják az ő mindenható uralmát. Ez a csodálatos dolog, testvérek, hogyha ez megtörténik velünk, hát akkor lesz igazi karácsonyunk. Ezeknek az embereknek, itt ezeknek a bölcseknek így lett igazi karácsonya. Hogy egyszer csak elindultak Jézushoz, és az ige elvezette őket oda, és nagy örömmel föladták ők magukat. Nem érünk mi annyit. Ő mindennél többet ér. Hát ő a királyok királya, az uraknak az ura, és leborulnak Jézus előtt. És imádják őt, csókolják a fiút. Hát így válik igazivá a karácsony. A másik dologra térek át, kortyintok egy kis teát, mert elnézést kérek, csak nem vagyok egyedül, úgy hallom. Ezzel a kis kórságommal. A második dolog az, hogy az Úr Jézust megajándékozták ezek a bölcsek. Megajándékozták. Ugye magukat megalázva, Jézust elismerve, olyan hatalmas királynak, akinek az írás mondja, ajándékokat hoznak. És látjuk és tudjuk is kívülről, hogy ez arany, tömjén és mirha. Arany, tömjén és mirha. Hát az arany, azt tudjuk, hogy micsoda. A tömjén egy füstölőszer, amit hát Arábiában készítettek, és nem volt olcsó dolog egyáltalán. És használták a zsidók például az istentiszteletük keretébe is. És a harmadik pedig ugye ez a mirha, az meg egy ilyen kenőcs volt, amit sebekre kentek, vagy adott esetben akár holtak bebalsamozására is használtak. Tehát egy arany az legértékesebb fém, valami gyantaféle volt ez a másik, ez a tömjén, és akkor ez a kenőcsféle, ez volt a harmadik ajándékuk. Van egy érdekes, meg régi keresztény himnusz ez, ami azt mondja, kereste, hogy mi ezeknek az ajándékoknak az értelme. És mondták, hogy úgy énekelte meg a himnusz írója, hogy az arany Jézusnak a királyságát fejezi ki, hogy ő király. Ez a királyok féme, hogy így mondjam, az arany. Akkor mondja, a tömjén azaz Krisztusnak az istenségére utal. Mert az Isten tiszteletben használták, és hogy akkor ez a Jézus istenségének az elismerését fejezi ki. Az elsővel a királyságát, a másodikkal az istenségét, és a kenőccsel pedig úgymond kifejezték az emberségét. Mert az a sebeknek a kezelésére való volt, vagy a holtaknak a kezelésére volt. Tehát valahogyan az emberségre, az igaz emberségre utal. Hát nem tudom, hogy mire gondoltak ezek a bölcsek, hogy ilyen gondolatok forogtak a fejükbe, testvérek, de az biztos, hogy ők király ajándékokat hoztak. Királyhoz illő ajándékokat hoztak. Tehát ezek a dolgok, ezek kincsek voltak az akkori világban, különösen egy olyan viszonylag szegényebb embernek, mint József meg Mária. És nekik ez nem volt napirenden, az arany, a tömjén és a mirha egyáltalán. De itt megkapták ezt. És kétségtelen, hogy tudjátok, hogy nem sokkal ezután menekülniük kellett Egyiptomba, mert Heródes kiadta, hogy meg kell ölni a gyermekeket Betlehembe és Betlehem környékén 2 éves korig, és akkor ők elmenekülnek onnan. És valószínűleg ott is hasznát vették ezeknek a kincseknek valamilyen szinten. De hát itt valami többről van azért ennél szó. Az biztos, hogy ezek a bölcsek király ajándékokat hoztak annak, akit királynak tartottak. Nem valami szemetet, nem valami alját, nem a végét, nem a hulladékot adták neki, hanem a javát adták oda Krisztusnak. Királyi ajándékok ezek. De nem tudom, hogy miért, hogy jutott eszükbe ez az egész dolog, testvérek, de vannak a Bibliában csodálatos dolgok, amikor nem tudjuk, hogy hogy jut eszébe valakinek valami, de mégis eszébe jut. Majd mindjárt mondom azt a példát, ami nekem eszembe jutott. Akkor ott állnak az Úr Jézus keresztje alatt a katonák, és Jézus ruháira, amit lehúztak róla, sorsot vetnek. És akkor mit mond az íge? Azt mondja, hogy így teljesedett be, amit a próféta megmondott, hogy köntösömre sorsot vetettek. Hát hogy, az ember csak csodálkozik, hogy hogy lehet az, hogy ezek a római katonák ismerték az írást? Hát biztos, hogy nem ismerték az ószövetségi írást. Nem, hogy mit írt meg a próféta, most akkor mit kell csinálnunk? Ja, most sorsot kell vetnünk Jézus köntösére. Nem így történt a dolog, hanem valahogy úgy eszükbe jutott, és megcsinálták. Mert az volt a szokás közöttük. De amikor még ezt annak idején leírták a próféták, akkor még nem volt keresztre feszítés. Az egész egy olyan megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy de van magyarázat az, hogy Isten tudta, hogy mi fog történni, és ő rendezte így a dolgot. A messiás ruhájára sorsa. Én nem tudom, testvérek, hogy itt is ezeknél a bölcseknél is, hogy mi volt, mi nem volt, de az biztos, hogy például olvassátok az Ézsaiás könyvének a 60. részét, az első verseket, özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül, te vég sokasága lepi el országodat, mint Sebából jönnek, aranyat, tömjént hoznak. És az Úr dicső tetteit hirdetik. Meg volt írva, hogy aranyat és tömjént hoznak a messiásnak. A zsidó írásmagyarázók ezt az Ézsaiás könyve 60. részét mindig a messiásra értették. Amíg csak vissza tudunk nyomozni szinte a zsidó irodalomba, a midrás irodalomba, írásmagyarázat irodalomba, mindig a messiásra értették, hogy ma jönnek a népek, nem csak a zsidók hódolnak a messiásoknak, hanem a népek is jönnek, és hódolnak a messiásnak. És hoznak neki ajándékokat. És mit hoznak? A mirha nincs fölírva, de az arany és a tömjén föl van írva. Hát, hogy ezek a bölcsek ismerték Ézsaiás könyvét, még az is lehet egyébként. De lehet, hogy nem ismerték, ugye, ahogy a római katonák nem ismerték az írásokat, és mégis sorsot vetettek Jézus köntösére. Ez nagy dolog, testvérek, sőt, aztán, hát még ha ezen a nyomon elindulunk, akkor még érdekesebb dolgokat találunk, mert az ajándékoktól már eltekintve az, hogy pogány emberek jönnek Jézushoz és imádják őt, ez viszont megvan írva a messiásról sok helyen az Ószövetségbe. És ez szinte itt, valójában beteljesedik itt előttünk. Azt mondja a 72. Zsoltár például. Megint csak ezeket én egy olyan könyvből tanultam, amelyet egy keresztény ember írt, aki a zsidó irodalomban nagyon-nagyon járatos, mert fiatal korától kezdve a zsidó irodalom érdekelt, és belemélyült ezekbe a dolgokba. És azt írja nekem, vagy nekünk, hogy ez a 72. Zsoltár, az a zsidó irodalomban úgy szerepel, hogy abban megvan a messiásnak a titkos neve, a Jinnom. És ez az van ezekben a versekben, hogy Tarzisznak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot. Seba és Széba királyai fizessenek alót, boruljon le előtte minden király. Tehát itt mondják a messiásról van szó, aki előtt le fognak borulni a nem zsidó nagyságok is. És akkor jönnek ezek a bölcsek, akik az ő országukba és népükbe a legelsők között voltak, majdnem ők voltak a király, és jönnek, és leborulnak Jézus előtt, egy kis, törékeny kis baba előtt. Mert ő a királyok királya, az uraknak az ura. A 76. Zsoltárban megint csak azt mondja, ott is mondja a zsidó irodalom, hogy a messiás titkos neve van ott is. Úgy hangzik félelmetes, a félelmetes. Tegyetek fogadalmat Isteneteknek, az Úrnak, és teljesítsétek ti, akik körülötte vagytok, vigyetek ajándékot a félelmetesnek. Ha felszólítja az embereket, hogy vigyenek ajándékokat a félelmetesnek, a messiásnak, a Krisztusnak magyarul. Nagyon érdekes az a magyarázat aztán, amit a Siló névvel kapcsolatba hoznak, ugye, akik ismerik a Bibliát, tudják, hogy Jákob, amikor megáldja a gyermekeit a halálos ágyán, akkor használ egy ilyen érdekes kifejezést, hogy ez addig lesz, amíg eljön Siló, és a népek néki engednek. És mindenki gondolkozik ezen, hogy mi ez a Siló, hogy mit akart mondani. Biztos nem gabona Silóról van szó, hanem valami más Silóról van szó, de mi? És a rabbik úgy olvassák ezt, hogy Siló, ami azt jelenti ajándékot neki. Míg eljön az, akinek ajándékot kell adni. Siló, ajándékot kell adni, és ez a messiás, mondják a rabbik. Igaz, ők azt nem látják, hogy a Jézus a messiás. Azt nem látják a zsidók ma sem. Pedig megláthatnák, majd egyszer meglátják, de a lényeg, testvérek, hogy mi lássuk, hogy ez a Jézus az, aki ott feküdt, látták a bölcsek is, ő Siló, akinek ajándékot kell adni. És igazából Máté, aki a zsidóknak írta az evangéliumát, biztos, hogy azt akarta érzékeltetni az emberekkel, akik olvassák zsidó emberként is az ő evangéliumát, hogy Jézusról beszél az egész Ószövetség. És arra szólít fel nem csak zsidókat, hanem másokat is, hogy vigyenek ajándékot neki, és nézzétek, jönnek ezek a nem zsidók. Ahogy eljöttek a pásztorok is, akik meg zsidók voltak, ők is imádták Jézust, de jönnek ezek a bölcsek is, és leborulnak. Hát ki ez a gyermek? Hát ő a messiásunk. Ismerjétek föl a királyok királyát, az uraknak az urát, aki nem csak a zsidók királya, hanem a világ királya. Úgy elgondolkoztam azon, testvérek, ezek után, hogy én ugyan mit adhatok Jézusnak? Én mit adhatok neki? Vagy mi mit adhatunk neki? Adhatunk neki bármit is? Hát testvérek, igazából nem szorul ő rá aranyra, tömére, mirhára. Mégis, mert hogy mindez az övé, de csak azt adhatjuk neki, ami az övé, mindig. De testvérek, azért van egy ige a példabeszédek könyvében, ami ugye elgondolkoztatott, ahol ő maga mondja meg, hogy mit adjunk neki. Mit olvasunk ott? Adjad, fiam, a te szívedet nékem. És a te szemeid az én útaimat megőrizzék. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Ezt mondja a messiás, ezt mondja Krisztus. Ez a legnagyobb ajándék, testvérek, amit adhatunk neki. A szívünk, önmagunk. A szívünkben van az eszünk, a bibliai emberkép szerint. Ott vannak az érzéseink, ott van az akaratunk, ott vagyunk mi magunk, az a személyiségünk. Adjad, fiam, magadat nekem. Pál apostol úgy fejezi ki, hogy a keresztjén, makedon keresztjének, amikor hallották, hogy Isten Jézust adta értük és nekik, akkor erre azzal válaszoltak, hogy önmagukat adták először az Úrnak. Önmagukat adták először az Úrnak. És aztán csodálatos dolog, az Ószövetségben is az idegenekről van szó, az Ézsaiás könyvében, akik az Úrhoz adják magukat. Az idegenek, akik az Úrhoz adják magukat. És Jeremiásnál is olvassuk, hogy odaadják magukat az Úrnak örök szövetségre a népek. És itt van, testvérek, előttünk ez az egész dolog. Hogy itt jönnek ezek a bölcsek, és odaadják magukat, és nekünk egy nagy példát adnak ezzel, hogy mi is adjuk oda magunkat Jézusnak, aki egyébként mindent odaadott értünk. Ezt azért még ne felejtsük el, ugye? Mert ő eljött erre a földre, és mit adott értünk? A szívét. Az életét adta értünk a kereszten. Magára vette a bűneinket, azok büntetését, nekünk kegyelmet szerzett Istentől, hogy ne Isten ellenségei legyünk, hanem megbékélve Istennel egy más életet élhessünk, és örök életünk legyen végül. Ő mindent odaadott. Itt van előttünk a szent jegy, a kenyér és a bor, ami jelképezi ezt az önmegtöretést, és önmaga vére kiontását. Ő mindent odaadott. Leszették róla a ruháját, az utolsó göncét is lehúzták Jézusról, azt a keveset, ami volt rajta. De megfosztották a becsületétől, a tisztaságától, mindent ő megfosztották, és ezt adta, mert szeretett bennünket. És kérdés, hogy mi erre a szeretetre mivel válaszolunk? Mi mit adunk neki? Hát nem tudunk mást adni, testvérek. Igazából azt, ami az övé, a szívünk az övé, ne tartsuk vissza, adjuk neki vissza. Az övé, őt illeti. És ha nézitek az ígét, most már nem akarok erről beszélni, de még sok mindent Re felszólít minket az írás, hogy mit adhatunk az Úrnak. Például a 29. Zsoltárban adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Ezt is lehet adni. Adjatok az Úrnak dicsőséget és tiszteletet. Ábrahám dicsőséget adott az Úrnak, mondja Pál apostol a római levélbe. És tiszteletet adott az Úrnak. És hogyha a legnagyobb vétket keresitek a Bibliában, hogy mi a legnagyobb bűn, akkor az az, hogy nem adni meg az Úrnak a tiszteletet és a dicsőséget. Megdöbbentő azért. Teljes harmóniában Heródes királyról olvassuk, hogy nem adta Istennek a dicsőséget, és ezért férgektől emésztetve meghalt. Pár órán belül. Nem adta Istennek a dicsőséget. Ez nem adta. A Jelenések könyvében is ott a legnagyobb bűnként szerepel, hogy nem tértek meg az emberek, hogy Istennek dicsőséget adtak volna, hogy elismerték volna. Ez a legnagyobb bűn, testvérek. Ne kövessük el ezt a legnagyobb bűnt, vagy ne maradjunk ebbe, hanem hajoljunk meg Jézus előtt nagy örömmel, és adjuk neki a szívünket, adjunk neki dicsőséget és tisztességet. Nos, itt vannak előttünk ezek a bölcsek, drága tanúságokat hordoz az életük, meg az egész út, amit végig jártak, és karácsonykor ide gondoltam hozni ezeket a gondolatokat elétek. Nos, manapság, illetve ma csak azt láttuk, hogy ők jöttek, és nagy örömmel odaértek Jézushoz. És ott előtte leborultak, nagy imádattal a szívükbe, hódolattal a szívükbe, és aztán egy örömteli szívvel, szabadon ajándékokat adtak neki, miután magukat is már nekiadták. Segítsen minket az Úr, hogy így tudjuk ünnepelni mi is a mi karácsonyunkat, ezzel az örömmel, Jézus előtt hódolva a szívünkben, és ajándékokat adva neki, önmagunkat, dicsőséget és tiszteletet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Urunk, olyan csodálatos, hogy ezek a régi bölcsek elindultak olyan nagy messzeségből, nem csak fizikailag voltak messze tőled, hanem lelkileg is, vallásilag is, és mégis elindultak hozzád, és aztán az ige vezetésével meg is érkeztek hozzád, és amikor megérkeztek, akkor láttuk, hogy őszinte hódolattal és imádattal borultak eléd, és megajándékoztak téged királyhoz illő kincsekkel. Ó, Urunk, lehet, hogy mi is nagyon messze vagyunk tőled, nagyon messziről kell indulnunk hozzád, de hiszük, hogy ígéd által, lelked erejével elvezetsz minket magadhoz, hogy aztán odaérjünk, és nagy örömmel leboruljunk előtted, és magunkat adjuk neked ajándékba. Nem arany, nem tömjén, nem mirha, hanem a szívünk egy élő szív, egy élő lélek, egy test, egy ember. Te ránk tartasz igényt, mert azt akarod, hogy a tiéd legyünk, és hódolva előtted megtaláljuk a teljes életet itt a földön, és megtaláljuk az örök életet, és a te országodba jussunk egyszer, és ne a pokolra kerüljünk. Segíts bennünket, hogy tudjunk valódi keresztjének lenni, akik egy valaki előtt hajtanak térdet fejet, és az te vagy. Akik az igét ismerik el, akik előtt nincs más tekintély, hanem csak a Szentírás, így Jézus, te magad. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket ezen a karácsonyon, hogy tudjunk neked örvendezni, és benned örvendezni, tudjunk meghajolni előtted szobánk csendességében, és tudjuk neked adni a szívünket egyszer s mindenkorra visszavonhatatlanul. Jézusunk, hadd áldjunk még, és hadd magasztaljunk téged azért, mert eljöttél, mert megváltottál minket a kereszt haláloddal, nekünk kegyelmet szereztél, és köszönjük, hogy feltámadtál, és feltámadott Úrként hívsz minket egy új életre, egy örök életre. Segíts, hogy meghalljuk a hangodat, és engedjünk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, családjainkat. Kérünk téged, áldj meg bennünket, áld meg népünket, országhatáron innen és túl, vonjad magadhoz minél több honfitársunk szívét ezen az ünnepen. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hát elnézéseteket kérem ezért a kis korságért, de hát ez van. Hirdetem, hogy legközelebbi gyülekezeti alkalmunk jövő vasárnap lesz, szilveszter napja lesz az. Délelőtt lesz istentiszteletünk, délután már nem lesz alkalom, de délelőtt lesz istentiszteletünk a megszokott időbe 9 órakor, és ha Isten segít minket, új év napján pedig délután 4 órakor tartunk istentiszteletet. Tehát új évkor 4 órakor találkozunk. Hadd kívánjak minnyájatoknak áldott karácsonyi ünnepet,